Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A látássérültek pandémia alatti helyzetéről, a digitalizáció pozitív hozadékairól, hatásairól, illetve a zene szerepéről, inspiratív hatásáról beszélgetünk ma, valamint arról, hogy tehetünk-e többet egymás elfogadásáért, kellene mást vagy többet tenni most, hogy egymásnak segítsünk a járványhelyzet alatt vagy után. Beszélgető társa Magárdi Szilvia, énekesnő, közgazdász, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm.
Egy 25 éves lány, egy énekesnő, egy esélyegyenlőségi aktivista vagy. Téged jellemezve én csak ezután tenném hozzá, hogy látássérült. És azt gondolom, hogy ezek az előbbiek legalább annyira jellemeznek téged, mint az utóbbi. Te hogyan gondolsz magadra, mit tartasz a legfontosabbnak, amikor magadról mesélsz?
Egyébként nagyon-nagyon jól megfogtad az én üzenetemnek a lényegét, mert mégis azért küzdöttem, hogy valahogy ez a látássérült részem, ez valahol háttérbe szoruljon, de mégis elő legyen, tehát beszéljek róla nyíltan. Mindig ott volt a célom, hogy az emberek ne sajnáljanak, amikor velem találkoznak, hanem azt lássák, hogy itt van egy ugyanolyan értékű nő, mint a másikakat, társadalomban, és valahol mindig azt éreztem, hogy a látássérült társaimat, akik mondjuk nem tehették meg azt, hogy olyan módon ügyeljenek magukra, egy ilyen sajnálat övesztett, és ezért a szüleim is mindig úgy neveltek, hogy látók közé járhassak iskolába, óvodába, az egyetem is egy teljesen univerzális dolog volt számomra, tehát ez valahol egy ilyen küzdelem is volt, de valahol meg természetes is volt a családom számára, hogy ugyanúgy elvisznek kiránt, tudni, úszni, síelni, lovagolni, tehát ezeket mind megtanultam, és baromi szerencsésnek mondhatom magam, mert soha nem éreztem azt egy pillanatra sem, mint más vagyok. Se a barátaim által, se a családom által.
És hát három testvéred van, ha jól tudom, te vagy a legkisebb, tehát ők is gondolom a szüleid példáját követve segítettek téged, és azáltal segítettek, hogy természetesen kezelték a helyzetet.
Igen, egyébként ez a legnagyobb segítség, hogyha valaki úgy viszonyul a másikhoz, aki valamilyen problémával él, hogy teljes mértékű személyként kezeli. Egyébként nagyon-nagyon sokszor végletekig tudnak esni az emberek, tehát hogy ez a túlzottan hú, hol legyen, hol legyek, hogy csináljam, hogy segítsek, ez is egy frusztrációt tud okozni nálam, hogy valaki túlzottan, és nyilván az sem egy jó megoldás, hogyha valaki, mivel nem tudja kezelni a helyzetet, ezért meg sem próbálja azt, hogy segítsem. És itt jön az a képbe, hogy nekem kell úgymond segítenem neki, hogy elmondom, hogy hogyan tud megfelelőképpen segítőkezet nyújtani. Tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult kommunikáció, ugyanakkor nagyon hasznos is, mert úgy érzem, hogy szeretem az, hogy másoknak meg tudjam mutatni, meg tudjam tanítani azt a megfelelő kommunikációt, ami hidat épít a látók és nem látók között.
Egyébként milyen életet képzeltél egy gyerekkorodban magadnak, és mennyire sikerült megvalósítani ezt?
Hát én gyerekként nagyon-nagyon barbibabázós, játszós, kis álmodozós kislány voltam, és mindig is szerettem a zenét, mindig is szerettem az éneklést. Emlékszem, amikor óvodás voltam, akkor mindig rám osztották a zenei szerepeket, az énekes szerepeket a műsorokban, és én nagyon-nagyon nem szerettem. Én mindig szerettem volna hercegnő lenni, akármi, csak nem tudom, már untam ezt, hogy mindig én vagyok az énekes, és aztán...
Mert valamit láttak benned.
Igen, nyilvánvaló, és ez kézenfekvő is volt az óvodások számára. És amikor iskolás lettem, akkor apu mindig elvitt népte a versenyekre. És akkor szép lassan sikereket értem el, aranyminősítés, továbbjutások, stb. És akkor én is kaptam egy olyan impulzus, hogy hát ez jó, hát ez nekem megy, én ezt szeretem, és aztán 8 évig népdal énekléssel is foglalkoztam. Tehát ez nekem egyfajta szeretet is lett, és egy büszkeség, hogy az iskolámat képviselhetem a versenyen.
Egyébként kamaszként hogyan élted meg ezt a helyzetet? Ugye te említetted az iskolás éveket. Mennyire más ezt most visszagondolva felnőtt fejjel értékelni ezt, ahogy te fölnőttél?
Nem mondhatnám, hogy egyszerű volt egyébként, mert nekem nem voltak úgy barátaim az iskolában. Nem volt az a milliónek, hogy lemegy az oktatás, és akkor elmegyünk a barátokkal lógni, moziba, fagyizni, hanem én mindig felültem a kis buszra, és hazamentem vidékre. Először az első pár évet 5. osztályig egy kis faluban töltöttem általános iskolában, Reziben, és aztán pedig átkerültem egy nagyvárosi iskolába, amit nyilván hát egy kihívásként is éltem meg, de másrészt pedig egy ilyen sokk is volt, hogy nagyon sokan vannak körülöttem beilleszkedni, hogy fognak elfogadni. Szóval összességében én nem voltam az a nagyvilági lány. Hazamentem és tanultam becsületesen, az órákon próbáltam figyelni, jegyzetelni az olvasótévém segítségével. Tehát így itt is törekedtem arra, hogy ami korlátom van, azt le tudjam győzni, és megfelelőképpen tudjam másoknak is példaértékűen mutatni, hogy így is lehet.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, és a másik, amit jó hallani, hogy mosolyog a hangod. Tehát, hogy akár ezekről a régebbi, nehezebb időszakokról is mosolyogva mesélsz már.
Igen, azt szokták mondani, hogy az idő szépé tesz mindent. De egyébként én abszolút nem panaszkodhatom, mert nekem iszonyatosan szerencsés gyerekkorom volt. Tehát elmehettem futóversenyre a látó gyerekek között. Én is jártam úszásoktatásra. Tehát nagyon felhőtlen volt, és én nagyon-nagyon szeretettel gondolok erre vissza, és mind a pedagógusaimra, akik 7 nap alatt éve azon dolgoztak, hogy nekem semmiben ne legyen hiányom.
Igen, hát annyit áruljunk el a hallgatóknak, hogy alig 6 hónapra születtél, és ezért lettél alig látó. Ugye ez teljesen más, ha valaki így születik, mintha később veszít a látásából. Mi a te történeted?
Hát az én történetem az ugye, ahogy említetted is, 6 hónapos koromtól kezdődik. Majd 3 hónapot inkubátorban töltöttem, míg elértem ugye a 9 hónapot. Aztán eléggé nehéz időszak következett a szüleim elmesélése alapján, mert 3 szemműtét is hát megtörtént, mind sikertelenül, és hát sajnos azt mondták az orvosok, hogy hát ebben a szülők a műtét nem sikerült, amikor kijött a műtőből az utolsó műtétnél, levette a kesztyűt, és azt mondta, hogy de ne aggódjanak, mert higgyék el, hogy majd ez a lány az értelmével mindent fog pótolni, és valahol ez vigaszt nyújtott nekik abban a pillanatban, hogy van remény, és onnantól kezdve emlékszem, anyu rengeteget mesélt arról, hogy azon dolgoztak, azon feladoztak, hogy ugyanolyan gyerekként nevelkedjek fel, és ehhez mindenféle módszert alkalmaztak, árnyjátékokat, hogy a szememet elkezdjem használni, mert ugye egy látó kisbaba inger éri, és azonnal elkezdi utánozni, érdeklődni, stb. Míg engem nem értek ezek a vizuális ingerek, ezért úgymond ki kellett hozni belőlem, hogy aztán elkezdjek eljárni, majd beszélni, tehát azért ez nyilván nem volt egyszerű, és aztán hát már magamtól is mentek ezek a dolgok, de például a színeket is ugyanígy meg kellett tanulni, egy ilyen kis könyv segítségével, egy tapintós könyv segítségével tanultam meg. Mindennek egy ilyen különleges módszere volt, hogy én aztán itt lehessek.
És azt fontos elmondani, hogyha valakinek az egyik érzékelési módja kiesik, akkor azt mondják, hogy a többi hirtelen felfokozódik, vagy szép lassan felfokozódik. Te ezt miben tapasztalod? Tartad meg, esetleg mennyire lettél intuitívabb ezáltal?
Azt mondom, hogy a tapintásom mindenképpen kifinomultabb, a szaglásom is, tehát én nagyon-nagyon értem az illatokat, a szagokat. Hát a hallásom, azt nem tudom, ugye a zenét, nagyon-nagyon sokat hallgatok zenét, szóval a fülem ilyen szempontból nagy terhelésnek van kitéve, de olyan érdekes, mert beszélgettük sorstársakkal, hogy az emberek talán egy ilyen csodalényként tekintenek arra, aki nem lát, hogy hú, hát akkor brutálisan nagy a hallás. Nem feltétlen, tehát mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek.
Csak talán jobban figyelsz más jelekre.
Igen, én azt gondolom, hogy lehet, hogy mindenkinek adott ez a lehetőség, csak nem feltétlenül ismeri fel, hogy vagy fókuszál arra az értékszervére. Tehát én nem gondolom, hogy nekünk 200%-os fülünk van, hanem szimplán csak, ahogy mondtad is, jobban odafigyelünk, és ezáltal jobban használjuk.
Ugye 2 úton indultál el az énekes női pályán, illetve a közgazdász vonalon. A közgazdász szakma hogyan jött?
Hát ez egy nagyon bonyolult történet. Ugye én középiskolában marketinget tanultam, és magántanuló voltam az éneklés miatt, ugye, mert 17 évesen már az életembe jött a tehetségkutató, a szereplések, és nem volt idő arra, hogy iskolába járjak, ezért döntöttünk emellett. És emlékszem, hogy azt mondták, amikor bejelentettem az iskolába, hogy magántanuló leszek, hogy meg fogsz bukni. Uh-huh. És nekem ez egy borzasztóan egy csalódás is volt, hogy így áll valaki hozzá, és ugyanakkor meg nagy erőt is adott, mert azt mondtam, hogy azért is meg fogom csinálni. És emlékszem, hogy mondta a történelem tanárom, Iva, hogy ne aggódjak, mert az egyetemnél majd borzasztó nagy előnyöm lesz, hogy én tömbösítve tanulok. És hát így is lett, de emlékszem, hogy az érettséginél választható tantárgy volt az ének, és nagyon akarták, hogy én mindenképpen énekből érettségizek. És mondtam, nem, én szeretnék közgazdaságit. Jaj, ne, hát az tele van matekkal, az nem látássérülteknek való. Hát én meg tudni kell rólam, hogy én nagyon-nagyon szeretem az olyan dolgokat, ami nem átlagos. Úgyhogy bevállaltam, és leérettségiztem közgazdaságtanból. És aztán a HRS szakma nagyon-nagyon érdekelt, mert valahol az emberekkel foglalkozik, valahol egy kis pszichológia, valahol egy kis matematika, tehát így ötvözve van az, ami engem valójában érdekel, és aztán ugye ez közgazdasági területtel van összevonva. Úgyhogy emlékszem, hogy mikor az egyetemre mentem, akkor így nézegettük, hogy milyen tárgyak lesznek. Hát nem sok matematikát írt, majd aztán másfél évig csak matekoztam. Úgyhogy már onnantól kezdve nem volt visszaút, de hát én nem bántam egy csepet sem, mert jártam magánmatek tanárhoz, számvitelt tanultam, statisztikát, gazdasági matekot, tehát hogy minden olyanba belevetettem magam, ami nem feltétlenül könnyű.
És hát párhuzamosan akkor a másik út pedig az éneklés, a zene Igen. volt. És ugye közel 10 éve, ahogy te is mondtad, 2012 környékén ismert meg az ország az egyik tehetségkutatóban, amikor 17 évesen elindultál. Milyen élményekkel jöttél el onnan? Érezted, hogy akkor neked ezt most innentől kezdve mindenképpen ezt az utat végig kell járnod?
Nem feltétlenül éreztem azt, hogy nekem ez az utam, sőt, amikor kiestem, ugye Misi mondta, a mező Misi, hogy hát nem vagyok még elég erős, akkor teljes mértékben csalódtam, mert nem éreztem azt igazságosnak, hogy azt mondja valaki, hogy te nem vagy erős, mert ugye nem ő éli a te személyiségedet. És egy dolog az, hogy mit láttak kívülről, és más dolog az, hogy mi volt belül bennem. De ugyanakkor meg elfogadtam a véleményét, mert valóban nagyon fiatal voltam, így utólag visszanézve, ha mostani bölcsességemmel lehetnék ott, akkor valószínű, hogy most más eredmények születnének, én úgy értem. Természetesen volt nyilván egy töréspont, amikor nem nagyon akartam a zenéről hallani. Aztán a barátok meggyőztek, hogy hát érdemes csinálni, meg van egy küldetésem, amit szeretnék prezentálni az embereknek. Úgyhogy jöttek a felkérések a műsor után, jöttek a fellépések, és egyik hozta a másikat. Majd én is lelkes lettem.
És hát beindult ugye az énekesnői karriered, ez Igen. Budapestre való költözéssel is járt együtt, Igen. illetve ezt nem egyedül csináltad.
Nem, mindig a szüleim ott voltak mellettem. Tehát ők az itteni vidéki életüket egy-egybe felhagyták, és felköltöztek velem Budapestre.
És kellett akkor egy menedzser is, vagy ezt is a család segítségével oldottátok meg közösen?
Nem akartunk menedzsert, mert, hogy mondjam, édesanyám mondta, hogy egyszerűen nem érezte rajtuk azt a szívérséget, amivel tényleg 100%-ban arra koncentrálnának, hogy nekem legyen jó. Több embert is menedzseltek volna, az már nem feltétlenül az igazi. Szóval nem akartok, hogy így családban a legjobb, itt marad minden.
És egyébként ki az, akinek leginkább adsz a véleményére, akár szakmailag, akár emberileg, ha már itt tartunk?
Hát igazából mindenki véleménye valamelyest számít nekem, aki a közeli barátaim vagy családtag. Nyilván egy kritika az lehet építőjelegű és nem építőjelegű. Egyébként én az a típus vagyok, aki nem olvas kommenteket nagyon. Eleinte beleestem abba a hibába, hogy olvastam, volt egy megfelelési kényszerem is ettől, és rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen nem feltétlenül fog fejleszteni, sőt önbizalmat fog rombolni, úgyhogy így folytatom. Úgyhogy most már így nagyon megszűrve olvasgatom. Nyilván valamelyest muszáj, mert visszacsatolásra szükségem van, csak azt tapasztalom, hogy az emberek mostanában nagyon-nagyon kritikusak lettek, nagyon-nagyon keresik a rosszat, és most nem szeretnék általánosítani semmilyen módon, de valahogy ez a helyzet úgy érzem, hogy kihozta egyesekből azt, hogy nem tudom, talán a kétségbeesésükben nem tudom, magam sem tudom megfejteni, hogy mi történhet most.
Egyébként a személyiségedet, az ismertség szerinted mennyire változtatta meg, vagy formálta?
Mindig azon dolgoztak a környezetemben, hogy soha ne legyek más, tehát hogy mindig önmagam tudjak lenni, hogy ha bármi olyasmit észleltek, ami nem jó, akkor egyből figyelmeztettek. Tehát így mindig igyekeztem én is önmagam maradni, meg hát ők sem engedték, hogy mássá váljak. Talán ez nagyon nagy szerencse, és az is, hogy én istenfélő ember vagyok, úgyhogy én nagyon hiszek benne, és nekem fontos az én életemben, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenben segített.
Sokan azt gondolják, hogy ha valaki látássérült, akkor mondjuk bezárkózik. Viszont ezt a sztereotípiát te egyértelműen cáfolni tudod. Volt olyan, hogy el kellett mondjuk határoznod, hogy valami ne látszódjon rajtad, hogy mondjuk éppen nincsen kedved, vagy nincs jó kedved, vagy életkedved, vagy hogy pontosan olyan legyél, mint a többiek? Tehát, hogy ezt tudatosan irányítottad?
Ez olyannyira tudatos volt bennem, hogy most értsék jól a hallgatók és mindenki, de hogy én szándékosan nem nagyon barátkoztam látássérültekkel. Pont azért, hogy ne kerüljek bele abba a gondolkodásmódba, tehát hát nem is tudtam volna sok látássérültel, mert mindig csak látók között mozogtam. És megmondom, hogy miért, mi ennek az oka. Az volt ennek az oka, hogyha sok-sok látássérültel lettem volna körülvéve, akkor egy burokba lettem volna. És amikor kikerülök a nagybetűs életbe, akkor egyszerűen azzal szembesültem volna, hogy úristen, senki nem küzd azzal a problémával, amivel én.
És, tehát az egy nagy arcul csapás lett volna
igen,
akkor.
Igen, és lehet, hogy egy elvárást támasztottam volna a többiek felé, hogy mindenki értsen meg engem, én ezzel élek, pedig az élet nem ilyen. Hogyha kikerülünk egy közegből, akkor senki nem fog valószínű ezzel a problémával, vagy nagyon kevesen körülöttünk lenni. Tehát úgymond nekem kell alkalmazkodnom a társadalom nagyobbik részéhez. És valahogy éreztem, hogy a gondolkodásuk sem olyan, mint az enyém, és most itt nem diszkriminálásról beszélek, mert én is ugyanolyan cipőbe járok, mint ők, csak én merőben más gondolkodás vagyok, és talán ezt szerencsésnek is élem meg.
Viszont úgy érzem, hogy ettől függetlenül próbálsz azoknak segíteni, akik nem a te utadat járták, vagy járják.
Igen. Igen.
És ez azt gondolom egy nagyon fontos üzenet. Kívülről nekem úgy tűnik, hogy biztonságban érzed magad az emberek között, kerek a világod. De mi kell ehhez nap, mint nap?
Azért nekem is nyilván megvannak a magam aggályai, a magam vívódásai, hogy mitől legyen kerek az én világom. Egyébként azt gondolom, hogy a megfelelő kommunikáció, hogy mindig mindent elmondok, ha érzek valamit, ha valami bánt, ha örömér, ez nagyon-nagyon sok mindenre nyújt nekem megoldást. És mindazon túl, hogy megoldás, de nekem is egy, hogy mondjam, biztonság az, hogy lehet, hogy ezáltal segítek másoknak is, hogy ő is beszélgethet, ő is elmondhatja adott esetben problémáját, de azért nem mindig mondhatom el azt, hogy olyan kerek az élet, mert nekem is vannak nehézségeim, akadályaim, korlátaim, pláne azóta, mióta megromlott a látásom nyáróta, de valami szintén, hogy ezt nagyon-nagyon nehezen viseltem. És van időszak most is, amikor ismételten nehezen viselem, hiszen ez egy óriási változás nekem, hogy át kell térnem teljesen a vakos technikai dolgokra, módszerekre, de ugyanakkor meg de is kell ismernem magam. Tehát kell hozzá egy, magamnak kell hozzá egy alázat is, hogy ezt felismerje az ember, és lépéseket tegyen a változtatás irányába.
Igen, hát ez egy, azt gondolom, egy határozott, autonóm, de céltudatos személyiség szükséges, aminek én egyébként gondollak téged, vagy érezlek. Ezt szerinted mennyire köszönhető annak, amit kaptál a nevelésnek, neveltetésnek, vagy mennyire fakad belőled?
Ez egyértelműen neveltetés kérdése. Hiszen ugye azt szoktam mondani, hogy amikor felnő az ember, akkor egy batyuba pakol be dolgokat, és azt viszi el az élete során. És nem mindegy, hogy mik kerülnek bele, szóval mindig mindent a mikrokörnyezetünknek köszönhetünk, amikor az élettel elindulunk.
És hogy milyen irányba tartasz, erről beszélgetünk, tartunk egy kis szünetet, majd a hírek után folytatjuk a beszélgetést. Agárdi Szilvia, énekesnő, közgazdász a vendégem, beszélgetünk arról, hogy hogyan érinti a koronavírus járvány egyrészt a zeneipart, másrészt a digitalizáció hogyan léped be az utóbbi időszakban az életünkbe, milyen lehetőségek vannak most arra, hogy egy fiatal építse a karrierjét, rengeteg téma. A mikrofonnál Kutas Judit, tartsanak velem továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.